Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent. Énekeljük együtt a 153. énekünk első két szakaszát. A 153. ének első szakasza így kezdődik: Itt van Isten köztünk. Isten igéjét olvasom, a Királyok könyve 19. fejezetének 11-től 21-ig terjedő verseiből. Az Úr azt mondta Illésnek: jöjj ki és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, íme az Úr fog itt elhaladni. És az Úr előtt nagyon erős szél ment, amely megszaggatta a hegyeket, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben. A szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. A földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés meghallotta ezt, befette az arcát a palástjával, kiment, megállt a barlang bejáratában, és íme egy hang szólt hozzá, amely ezt mondta: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon búsulok az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, és prófétáidat megölték fegyverrel. Csak én maradtam meg egyedül, de engem is halálra keresnek. Ekkor az Úr azt mondta neki: menj el, tér vissza a te utadon, a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent föl hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent föl Izrael királyává. Elizeus pedig az Ábél-Meholái Sáfát fiát kent föl prófétává a magad helyébe. És aki megmenekül hazáér fegyverétől, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baálnak, és minden szájat, amely nem csókolta meg az. Amikor elment onnan, megtalálta Elizeust, Sáfát fiát, amint 12 iga ökörrel szántott, és ő maga a 12-kel volt. Illés odament hozzá, és ráterítette a palástját. Erre az otthagyta az ökröket, Illés után futott, és azt mondta, kérlek, hadd csókoljam meg apámat és anyámat, és azután követlek. Ő azt mondta, menj, tér vissza, mert mit tettem neked? Ezután Elizeus otthagyta őt. Vett egy pár ökröt, levágta azokat, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakva megfőzte húsukat. A népnek adta és ettek. Majd fölkelt, követte Illést, és a szolgálatába állt. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba. A mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Miután megvallottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Válaszoljunk Isten kegyelmére a 66. énekünk első 3 szakaszát elénekelve. A 66. énekünk első szakasza így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek.
Thank you.
Imádkozzunk. Mennye Istenünk, tudatában annak, hogy mi mennyire kicsik és kevesek vagyunk hozzád képest, hálát adunk neked azért, hogy te ezt nem érezteted velünk. Nem úgy közelítesz hozzánk, mint egy megállíthatatlan tűzvész, mint szélvész vagy földrengés, hanem halk és szelíd hangon szólsz hozzánk. Úgy szólítasz meg bennünket, és úgy mondod el nekünk újra és újra azt, hogy te kegyelmesen gondolsz minden egyes emberre. Mindenkire, aki szívében látod azt, hogy fontosságot tulajdonít neked és a te igédnek. Menje Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy hozzánk is ilyen halk és szelíd hangon szólsz, gyermekeidként szólítasz meg bennünket, és úgy táplálsz bennünket szent igéd által. Szemünket reád emeljük, Istenünk, benned bízunk, minden egyes napján az életünknek. Arra kérünk, mennyei édesatyánk, hogy segíts mindig meglátni téged lelki szemeink által. Segíts, hogy mindig megértsük, hogy mi az akaratod velünk, az életünkkel. És add, hogy úgy határozzuk el magunkat a te követésedre, újra és újra, főleg olyankor, amikor tévelgünk, hogy a szemünket reád szegezzük, reád összpontosítunk. Reád összpontosítunk a megtett út minden egyes méterén, az élet minden egyes pillanatában. Mert tudjuk azt, hogy egyedül az a fontos, amit te akarsz, amit te határoztál el felőlünk. Segíts, mennyei édesatyánk, hogy ne tekintgessünk se jobbra, se balra, se hátra, hanem egyedül csak reád nézzünk. Reád, aki csodálatosan végigvezetsz bennünket földi életutunkon. És ha téged követünk, akkor megérkezhetünk abba az országba, ahol az számít, ami örökkévaló, és amire mi is törekszünk itt a földön. Tedd áldottá kérünk ezt a mai istentiszteleti alkalmat, te nyitottál szívünket, add, hogy befogadjuk az igét, amely által üzensz nekünk, és add, hogy magunkkal víve azt éljünk általa az előttünk álló héten, és éltessünk másokat is, olyanokat, akiket reánk bíztál. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, tedd áldottá ezt az órát. És az ő nevében kérünk, add, hogy minden alkalommal, amikor megállunk előtted, változás, jobbulás történjen a szívünkben, a lelkünkben. Hogy az életünk egyre inkább hálaadás legyen, amelyet neked szánunk. Amen. A 167. énekünkkel készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 167. énekünk első szakasza így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Isten igéje, amely által megszólít bennünket ma délelőtt, írva található Lukács evangéliuma 9. fejezetének az 57-től 62-ig terjedő verseiben. Lukács evangéliuma 9. fejezetének az utolsó 6 verséből olvasom Isten igéjét, kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg, figyelemmel és alázatos szívvel. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, követlek téged bárhova mégis. Jézus így válaszolt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. Ő pedig azt kérte tőle, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így válaszolt, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Azt mondta egy másik is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. Ennek Jézus azt felelte, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Amikor nagyon-nagyon régen, 3 évezreddel ezelőtt, Józsui vezetésével a választott nép fiai letelepedtek Izrael földjén, az ígéret földjén, akkor az életmódjukban nagy változások történtek. Míg nem volt saját országuk, addig pásztor népként éltek, állattenyésztéssel foglalkoztak, és folyton vándoroltak, egyik helyről a másikra. Olyan helyekre vezették a nyájaikat, ahol jó volt a legelő. Fokozatosan, de végérvényesen megváltozott ez a pusztai vándorlást követően. Egy része Isten népének földműveléssel kezdett foglalkozni. Házaiknál megjelentek az ekék, amelyek akkoriban még kezdetlegesek voltak és egyszerűek, mint a legtöbb korabeli kultúrában. Az ekén még nem volt csoroszja, amely az ekevas előtt haladva meghasítja a földet. És az ekéknek nem volt csúszótalpa, sem pedig kormánylemeze, amely a földet megfordítja. Ezek nagyon egyszerű ekék voltak. Egy V alakú görbe fára rá volt erősítve az ekevas, és volt rátéve egy szarv, amitől vezetni lehetett ezt az egyszerű földművelési eszközt. A korai esők előtt ekével feltörték a földet, az esőzések után pedig porhanyóssá tették a második szántáskor. Aki pedig szántott, az jól oda kellett figyeljen, mert ha csak egy pillanatra is hátrafele tekintett, vagy egy másik irányba, akkor nagyon könnyen megtörténhetett az, hogy az ekevas kifordult a földből, és kihagyott részeket. Vak barázdák keletkeztek, amelyekben csak bogáncs meg gaz termett. Persze vissza is lehetett fordulni, vissza lehetett fordítani az ökröket, és újra lehetett kezdeni onnan, ahol az eke nem szántott elég mélyen. De azzal sok időt és energiát pazarolt el a földműves. Sokkal jobb volt az, hogyha figyelmesen végigment a soron. Ma már egészen másképpen, sokkal hatékonyabban műveljük a földeket. Jézus szavai a maga korában nem szólultak magyarázatra. Számunkra azonban fontos, hogy képbe kerüljünk az igét olvasva azzal, hogy hogyan művelték a földet Jézus korában. Tulajdonképpen a felolvasott ige utolsó versében Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy ha valaki őt követve Isten országáért szeretne fáradozni, az teljes embert igényel minden vonatkozásában. Az ige szerint Jézus 3 emberrel találkozik három ember jelenik meg az igében, akik hajlanak arra, hogy az ő követői, az ő tanítványai legyenek. Az első és a harmadik esetében arról olvasunk, hogy ők a kezdeményező felek. Kijelentik, hogy követni szeretnék Jézust. A másodikat viszont Jézus szólítja meg. Ő hívja el, ahhoz hasonlóan, ahogyan arról Péter, András és a Zebedeus fiak esetében olvasunk. Akik otthagyták a hálóikat, és azonnal a Jézus nyomába szegődtek. Mindhárom találkozás a tanítványság, a Krisztus követés egy-egy fontos oldalára mutat rá. Jézus tanítványának lenni összetett dolog. Vannak szép pillanatai, de bőven tartogat az ember számára meglepetéseket, nehézségeket, kihívásokat is. Jézus nyílt kártyákkal játszik. Egy pillanatig sem titkolja, hogy a tanítványság nem könnyű dolog. Sőt, az igében azzal szembesülünk, hogy kimondottan arra törekszik, hogy átlátható legyen a hallgatói számára, mivel jár az, hogyha őt szeretnék követni. Az első találkozáskor olyas valaki kerül előtérbe, akit magukkal ragadhattak, Jézus tiszta és hiteles tanítása. Úgy gondolhatta, hogy ha Jézus tanítványává válik, akkor ő is hasonló lesz hozzá. Ő is tiszta szívű lesz, és hiteles. Ugyanakkor arra is gondolhatott, hogyha Jézus tanítványa lesz belőle, akkor neki is juthat egy kevés az elismerésből és a dicsőségből, amely Jézus tövezi. Bizonyos esetekben elismeréssel, megbecsüléssel jár a puszta odatartozás is. A korabeli izraelita írásmagyarázói iskolákban a tanítók mellett gyakran a növendékek is részesültek mestereik tekintélyéből és dicsőségéből. Pál apostol is büszkélkedett azzal, hogy a nagy Gamáliel rabbi tanítványa volt. És manapság is sokat számít az, ha valaki a pálya futását egy neves szaktekintély irányítása alatt kezdi, aki aztán később beajánlja mindenfelé, és így sínre kerül a karrierje. Az első tanítványjelölt szép reményeket dédelgetve mondja ki a nagy mondatot. Követlek téged, bárhová is mégy. Jézus pedig egy szóval sem mondja, hogy ne kövesse őt, de nem mulasztja el, hogy ne figyelmeztesse őt a tanítványsággal járó egzisztenciális vonatkozásokra. Abból, amit elmond neki, az derül ki, hogy ő és a követői nincs telenek. Sőt, van, amikor hajléktalanok is, a szabad ég alatt alszanak. Az életük gyakran kockázatos és bizonytalan. Sokszor egyik pillanatról a másikra derül ki, hogy Isten milyen feladatot szán nekik, és hogyha követni szeretné őt, ha részévé akar válni a tanítványi seregnek, akkor bizony ezzel is számolnia kell. Az ige folytatásában nem olvasunk arról, hogy végül Jézus szavait megszívelve milyen döntés született ebben az emberben, hanem meg is jelenik előttünk a másik tanítvány jelölt, a következő. A következő, akit Jézus maga szólít meg. Kövess engem, mondja neki. Ő már nem annyira elszánt. Az igéből úgy tűnik, mintha visszakozni próbálna. Biztosan mindannyiunkkal megtörtént már az, hogy egyik pillanatban nagyon lelkesek voltunk, a következőben pedig már arra vágtunk, hogy bárcsak lenne egy pici időnk, hogy átgondoljuk a dolgokat. Hogy átgondoljuk azt, amire lehet, hogy igent mondanánk, de lehet, hogy inkább visszakoznánk. Egy olyan embertárs jelenik meg előttünk az igében, aki a pillanatból próbál kihátrálni, próbál egy menekülő útvonalat találni. Egy olyan embertárs, akinek időre lenne szüksége, hogy tisztázza magában, mit is szeretne valójában, mi a célja az életében. Azt kéri Jézustól, hogy előbb hadd temesse el az apját. Lehet gyászban volt, és úgy került kapcsolatba Jézussal. Lehet a nehézsége, a fájdalma vezette őt hozzá, és valódi vigaszra, nyugalomra talált nála. Lehet a gyermeki kötelesség tudata mondatta vele ezt a kérést. Lehet még élt az apja, lehet még éltek a szülei, és szerette volna gondozni, segíteni őket, mint egy jó gyermek. Erre nem tér ki az ige. Mindenképp az, amit az igében kifogásnak, időhúzásnak számít, az a legtermészetesebb dolog a világon. Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy vigyázzunk időszüleinkre, azokra, akiknek nagyon sok mindent köszönhetünk. A 10 parancsolat is erre ösztönzi az embert. Valószínű, hogy Jézus sem azt akarta, hogy a nehéz pillanatokban hagyja cserbe az ember azokat, akik kedvesek számára. Az istentisztelet elején hallott igében arról olvasunk, hogy Elizeus is valami olyasmire kéri az őt elhívó Illés prófétát, ami a szüleivel kapcsolatos. Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, és azután követlek. Hadd búcsúzzam el a szüleimtől, mielőtt Isten szolgálatába szegődnék. Azzal szembesül azonban Elizeus, hogy Illés ezt nem tartja jó ötletnek. S ha nem dönt azonnal a prófétai szolgálat mellett, akkor elmúlik a pillanat. Elmúlik az alkalom. Illés nyersen csak annyit válaszol neki. Menj, tér vissza, mert mit tettem neked? Mintha azt mondaná, hogy oké, felejtsd el, semmi sem történt. Erre azt olvassuk, hogy Elizeus nem tér haza, hanem a 12-ből egyig a ökröt, vagyis 2-t levág, tüzet rak az ekéből és a szerszámaiból, megfőzi a húst, és egy nagy szeretett vendégséget rendez. Majd követi Illést, és a szolgálatába áll. Illéshez hasonlóan Jézus is rosszalja az időhúzást, a határozatlanságot. Nem azt mondja, hogy nem fontos a szülőktől örökölt tudás. Egy pillanatra sem állítja azt, hogy az embernek ne lenne szabad tisztelnie azokat, akik felnevelték őt. Jézusnak az a mondata, hogy hadd temessék el a halottak, a halottaikat, leginkább arra vonatkozik, hogy az ő követői nem engedhetik meg maguknak, hogy visszahúzzák őket azok, akik lelkileg távol vannak az evangéliumtól. Isten országának a hirdetése a legfőbb kötelessége annak, aki Jézus mellett dönt. Az életben egy csomó apró külsőség van, amire ha mind figyelni szeretne az ember, akkor lekési a lényeget. A lelkiismeretes hamupipőkének is azért adott a gonosz mostoha sok-sok apró feladatot, hogy belefulladjon a tennivalóiba, s nehogy véletlenül is elérjen a bálba. A mesében azonban csoda történt, és sikerült neki az, ami lehetetlennek tűnt. Isten is segít nekünk, hogy felül kerekedjünk mindazon, ami kötelességként nehezedik reánk, mindazon, amit többnyire szeretetből vállalunk magunkra, hogy megtegyük azt, ami a kötelességünk. De Isten ezeket a terheket leveszi a vállunkról, azért, hogy végre arra összpontosíthassunk, ami keresztény emberekként a legfontosabb feladatunk, az örökkévaló dolgokra, Isten dolgaira. Még az egyházban is, ahol sokszor minden fontosabb, mint Isten igéje, a Jézusi tanítás. Végül az igében megjelenik egy harmadik tanítvány jelölt is, aki arra kéri Jézust, hogy hadd vehessen búcsút a családjától, azoktól, akik a házában vannak. Erre válaszol Jézus azzal, amit az eke szarvával kapcsolatosan elmond. Ez a harmadik tanítvány jelölt, mielőtt Jézus követésének szentelni az életét, leszeretné zárni azt, ami addig volt, emellett pedig szembesülni szeretne azzal, ahogyan a családja viszonyul az úthoz, amelyet választott, előre tekintve. Gondolom mindannyiunk számára fontos, főleg az a visszajelzés, ami a közeliek részéről szokott jönni. A visszajelzések hajszolása azonban könnyen tévútra vezethet bennünket. Mint tudjuk, mennyire károssá válhat az, ha minden velünk kapcsolatos véleményt meghallgatunk és elolvasunk. Sok fiatalt hajszolt már öngyilkosságba az, hogy nem tudta elviselni a vele kapcsolatos vélemények feszültségét. Különösen nagy veszélyt jelent ez manapság, amikor bárki véleményt formálhat bárkiről a közösségi médiában, és amit az ember nagy nehezen, kemény munkával felépített, mások pillanatok alatt a semmivé tehetik. Jézus figyelmeztetése manapság különösen érvényes. Arra kér, hogy ne foglalkozzunk mások véleményével, ha tudjuk, hogy az út, az irány, amelybe tartunk, az Istentől van. Ne a mellettünk küzdőket figyeljük, mert az élet nem verseny, és ne arra törekedjünk, hogy minél több embernek megfeleljünk, hanem egyedül csak Istenre összpontosítsunk. Ezt jelenti az eke szarvára tett kézzel előre tekinteni. Hát ezeket mondja el Jézus, azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent az ő követése. Elsősorban az embernek őt követve számolnia kell azzal, hogy az élete egzisztenciális értelemben kiszámíthatatlanabbá válik. Ugyanakkor neki számva magunkat készen kell állnunk arra, hogy Isten akarata váljon az életünkben a legfontosabb szemponttá. Böjt harmadik vasárnapjának a hagyományos latin neve az, hogy oculi, amely azt jelenti, hogy szemei. Az ekkor elhangzott Zsoltár antifóna szövege, a 25. Zsoltár 15. verse, amely így hangzik: szemeim az Úrra néznek szüntelen, mert ő szabadítja ki lábaim a csapdából. Jézus arra figyelmeztet, mennyire fontos az Úrra összpontosítani. Mennyire fontos az, hogy a szemeink azok mindig reálnézzenek. Ne visszatekintsünk, ne hátrafele nézzünk, hanem reál szegezve a tekintetünket az ő országa felé haladjunk. Az ő útján rengeteg a csapda is, ami vár bennünket. De ezekből a csapdákból, ahogy a Zsoltáros mondja, kiszabadít az Úr. Ugyanakkor ezeknek a csapdáknak egy nagy részét elkerülhetjük, ha nem engedjük azt, hogy bármi is eltérítsen bennünket attól, ami igazán fontos, az örökkivaló értékektől, amelyek Isten országához tartoznak. Adja mindenható, hogy Isten szántóföldjére összpontosítva haladjunk az eke mellett mindannyian. Minél kevesebb legyen életünkben a vak barázda, ehelyett az Isten iránti hála gyümölcseiben bővölködjünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 153. énekünk 4. és 5. szakaszát elénekelve. A 153. énekünk 4. szakasza itt kezdődik: által jársz te mindent. Mennye Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy vasárnapról vasárnapra alkalmat biztosítasz számunkra, hogy megálljunk az eke szarvára tett kézzel, megpihenjünk, magunkba tekintsünk, és aztán úgy folytathassuk az utunkat az elkövetkező napokban, hetekben. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy segítesz ezeken az alkalmakon nekünk meggyőződni arról, hogy az irány, amelybe tartunk, az egy helyes irány, mert te feléd vezet az út, a te országodba tart, az az ösvény, amelyen járunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy te erőt adsz ahhoz, hogy az eke szarvára tett kézzel haladva figyelmesen szántsuk az életünk szántóföldjét. Végezzük azt a feladatot, amelyet reán bíztál. Add Istenünk, hogy bár sok a késztetés, de ne tekintsünk más irányba, és ne tekintsünk hátra, hanem reád emeljük a szemeinket, és reád összpontosítsunk. Azt is köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te szent fiad nyílt lapokkal játszott. Rámutatott arra, hogy a tanítványság, az ő követése, a te utadon való járás nem a legegyszerűbb dolog a világon. Sok nehézség, kihívás vár bennünket ezen az úton, és bizonyára olyasmi is lesz ezen az úton, amit nem tudunk megoldani, amivel nem tudunk megbirkózni. De köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te a segítségünkre vagy, hogy úgy, ahogy, de tudjunk haladni ezen az úton. És köszönjük neked azt is, hogy nem vársz el tőlünk olyasmit, amit nagyon nehéz szívvel tudnánk teljesíteni. Nem kell magukra hagyjuk azokat, akik fontosak számunkra, hanem velük együtt haladhatunk ezen az úton. Ők nem halottak lelkileg, akik eltemetik majd a halottaikat, hanem velünk együtt élők. Az evangélium világosságában, fényességében járnak ők is, és az eke szarván az ő kezük is ott van. Köszönjük Istenünk, hogy reát tekintve élhetjük meg a családi életünket is, és nem magányosan kell a keresztény utunkat megküzdenünk. Szent fiad nevében kérünk, tedd áldottá ezt a mai vasárnapot és a bőjtnek az alkalmát. Add, hogy meglássuk, mi az, amiről le kell mondanunk, mi az, amit magunk mögött kell hagynunk, annak érdekében, hogy jobban, erősebben törekedjünk a te országod felé. Tedd áldottá az igéket, amelyek által szólsz hozzánk ezekben a hetekben, és add, hogy úgy érkezzünk meg majd az ünnepbe, hogy tisztában is jobban látjuk az irányt, amelyen haladnunk kell. Szent fiad nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Különösen diakóniai perseimbe történő adakozásukat ajánlom a gyülekezet figyelmébe. A diakóniai persejbe a kisbácsi munkapontját támogatjuk a diakóniai intézetnek, amely idős gondozással foglalkozik. Aki megteheti, azt kérjük, hogy támogassa ezt a munkát. Kegyelettel is a gyászoló család iránti részvétel emlékezünk meg ezen a mai vasárnapon elmúlt héten eltemetett testvérünkről, Dózsa Györgyről, aki 1956. szeptember 30-án született Kolozson, november 11-én keresztelték, majd 1970. augusztus 9-én konfirmált. 1974-ben lakatos képesítést szerzett, majd 1989-ben hegesztői diplomát. 1982-ben házasodott meg I. és Évával, majd egy évvel később sok kolozsihoz hasonlóan Kisbácsba költözött. Különösen szerette első munkahelyét, amely sok lehetőséget adott számára, hogy delegációba menve kirándulni tudjon, és megismerje az országot. Nagyon szeretett gombászni, és másokat is segített abba, hogy megkülönböztesse egymástól az ehetőket és a mérges gombákat. Segítőkész férj volt, akit édesanyja úgy nevelt, hogy segítsen a házi munkában is. Szeretett főzni, és voltak bizony saját receptjei is. 2015-ben derült fény betegségére, arra, hogy negyedik stádiumú krónikus, obstruktív tüdőbetegségtől szenved. Ez arra késztette, hogy nyugodtabb és egészségesebb életmódot folytasson. 2023. decemberében légúti problémái miatt kórházba került, majd kezdeti stádiumban levő Alzheimert és vegyes demenciát diagnosztizáltak nála. A január végén elkapott influenzát már nem bírta ki a tüdeje. Szeretettel őrzi emlékét családja, felesége Éva, leányai Mónika és Izabella, apósa I. és Ferenc és anyósa Zsuzsánna, húga Tatár Ilona férjével Józseffel együtt, illetve József és Ilona gyermekei családjukkal együtt, Anna Mária és családja, illetve Réka és családja. Szeretettel gondolnak rá a szomszédai, akiknek mindig szeretettel osztogatott saját készítésű csípős paprikájából, illetve távoli rokonai, barátai, ismerősei és mindnyájan, akik ismertük, szerettük őt. Legyen áldott az emléke. Koporsója mellett a gyászolókat Isten igéje János evangéliuma 11. fejezetének 25. versével vigasztalta. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja Jézus, aki hisz én bennem, ha meghal is él. A feltámadás reménysége legyen az, amely a családjának erőt a továbbmenetelhez. És a feltámadás reménysége legyen az, amely bennünket is igazi vigasztalóivá tesz minden egyes gyászoló testvérünknek. Néhány dolgot szeretnék még hirdetni az Isten tisztelet zárása előtt. Ma délután 6 órától ifjúsági Isten tiszteletre kerül sor, amelyen meghívottunk Ince Elek Világi Ferences szerzetes, aki Böjtel kapcsolatos gondolatait fogja velünk megosztani. Az Isten tiszteletnek ifjúsági jellege lesz, de nagy szeretettel várjuk erre az alkalomra azokat is, akik picit idősebbek. Mindenkinek megvan a helye ezen az alkalmon. Jövő vasárnap a 10 órai Isten tisztelet keretében Marosán Csaba színművész verses előadását is hallani fogjuk. Az előadásának a címe az, hogy Őrizem szemed. Nők napja alkalmából hangzik el ez az előadás, és mindannyiukat nagy szeretettel várjuk erre az alkalomra. Marosán Csaba azért is jön el hozzánk, mert az Isten tiszteleten gyűlt adományokat a Zsoboki Árvaház projektjére szeretné felajánlani. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Jövő héten délután is lesz délutáni alkalmunk. 18 órától Kovács Csongor környezetvédő aktivista lesz a vendégünk, aki a hulladék gazdálkodásról fog nekünk beszélni, és arra próbálja majd felhívni a figyelmünket, hogy a bőjt arról is szól, hogy lemondunk dolgokról, azért, hogy az utánunk következőknek is legyen jövője. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Ugyanakkor most az Isten tiszteletet követően szeretettel várunk mindenkit egy kávéra is a parókia épületébe. Ha megtehetik, maradjanak velünk még egy kis ideig. Hitvallásra készülve a 402. énekünk első, második és negyedik szakaszával dicsérjük az Urat. A 402. énekünk első, második és negyedik szakaszát énekeljük. Az első szakasza így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Végül tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztény Öneszent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 367. énekünket énekeljük el. Szent vagy örökké, itt kezdődik a 367. énekünk első szakasza. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.